Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Megnyitottak az Erzsébet táborok, nyár végéig 40 ezeren vakációzhatnak a Balaton partján.
A nyári turnusok augusztus 30-áig tartanak, vasárnaptól péntekig vannak a napközis ottalvós Erzsébet táborok, és aztán péntektől vasárnapig pedig a családi táborok.
Nehéz sorsú, tudományos pályára készülő tehetséges fiataloknak indít gyűjtést a Magyar Tudományos Akadémia.
Közel egy éven keresztül lehetséges egy nyilvánosságra hozott számlára adakozni. A Magyar Tehetség Segítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével velük közösen fogjuk majd célba juttatni.
Személyre szabott védekezést ajánl a személyre szabott adathalászat ellen a Média Unió Alapítvány.
A kulcstavaly.hu oldalon részletesen elemezzük a leggyakoribb csalásokat, amelyek még mindig a telefonos megkeresések, illetve SMS-ben, e-mailben kapott hamis üzenetek, amelyeket például közszolgáltatók, bankok vagy csomagküldő szolgálatok nevében küldenek a kiberbűnözők.
A biztonságos vasúti közlekedésre figyelmezteti a MÁVA gyermekeket és az őket kísérő felnőtteket. Vannak rossz példák.
Szolnok vasútállomáson történt, hogy egy átszállás során az egyik peronról a kísérők a gyermekeket több vágányon keresztül az első peronhoz küldték át egy olyan vasútállomáson, ahol folyamatos a vonatközlekedés.
Megnyitottak az Erzsébet táborok. A diákcsoportok augusztus végéig vasárnaptól péntekig tartó turnusokban vakációzhatnak. Zánkán péntektől vasárnapig családi táborokat is szerveznek, így a nyár végéig a két balatoni táborhelyen összesen több mint 40 ezeren pihelhetnek. A továbbiakról Hornung Ágnest, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárát kérdeztem.
Magyarországon két fő helyszínen folynak az ottalvós Erzsébet táborok. A Balatonnál, Zánkán, illetve Fonyódligeten várják a táborozókat, valamint harmadik helyszínen, Erdélyben, a Hargitán is van egy Erzsébet tábor, amely szintén megnyitott a kapuit a táborozók előtt. Minden évben óriási túrjelentkezés van az Erzsébet táborokban. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány bonyolítja le a jelentkezést, illetve a kiválasztási folyamatot. Beteltek teljesen az Erzsébet táborok, és ma már a kacogó diákok is birtokba vették a tábort. Az Erzsébet táborok mindenki számára nyitva állnak. A táborba iskolákon keresztül tudnak eljutni a diákok, az iskolák jelentkeznek, és ott az alapítvány munkatársai az iskolákat választják ki, és így tudnak eljutni a diákok az egész osztállyal az Erzsébet táborba.
Hány gyermek táborozhat idén az Erzsébet táborokban?
A nyári turnusok augusztus 30-áig tartanak, vasárnaptól péntekig vannak a napközis ottalvós Erzsébet táborok, és aztán péntektől vasárnapig pedig a családi táborok. Ezen a két helyszínen, a Balatonon nyáron összesen több mint 40 ezer táborozót várna.
Milyen programokra számíthatnak a gyerekek, akik részt vesznek ezekben az Erzsébet táborokban, illetve a családok mi mindenre számíthatnak?
Az Erzsébet táborok az állami támogatásoknak köszönhetően évről évre megújultak, és ma már 21. századi teljesen biztonságos körülmények között várják a táborozókat. Ez azt jelenti, hogy a diákok, illetve az ott lévő kísérőikkel együtt napi ötszöri étkezést kapnak, teljes ellátás mellett orvosi ellátást, vízimentőt, minden biztonságot biztosítanak az Erzsébet tábor dolgozói. Az Erzsébet táborokat a családtámogatások egy speciális elemeként tartjuk számon, hiszen családoknak gyakorlatilag 1000 forintot kell befizetniük, és ezért a jelképes összegért egy hétig biztonságban tudhatják a gyermeküket. Amellett, hogy a gyerekek biztonságban vannak, fantasztikus élményekkel is gazdagodnak, hiszen tudásalapú élményeket szerezhetnek mind Zánkán, mind Fonyódligeten. Ezek a tudásalapú élmények gyakorlatilag minden területen megtalálhatóak, akár legyen az művészet, vagy sport, vagy tudományvilága, vagy akár a vallás területe. Úgyhogy mind Zánkán, mind Fonyódligeten fantasztikus programok várják a gyermekeket. Zánkán csaknem 80, Fonyódligeten pedig 40 élményprogramot biztosítanak a résztvevőknek.
Ha jól tudom, akkor vannak kifejezetten specializált táborok is. Ezekről mit lehet tudni?
Igen, tematikus táboroknak hívjuk ezeket. Van gyógyító tábor, illetve a cukorbetegeknek is elérhetőek ezek a táborok, amelyek azon kívül, hogy ugyanolyan modern és biztonságos környezetben, mint bármelyik másik Erzsébet tábor, szintén élményalapú programokkal várják a gyermekeket, emellett azonban a speciális igényekre is figyelnek, és valamilyen betegséggel vagy nehézséggel érintett gyerekekre külön odafigyelnek, és ennek megfelelő ellátást is kapnak.
Hordung Ágnes családokért felelős államtitkárt hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Nehéz sorsú, tudományos pályára készülő tehetséges fiataloknak indít gyűjtést a Magyar Tudományos Akadémia. A programról Domanics András kérdezte Ober Frank Ferencet, az MTA köztestületi igazgatóját.
Az akadémia közgyűlése minden évben meghatároz a tagjai számára egy gyűjtési célt, egy jótékonysági célt. Két évvel ezelőtt, amikor kirobbant a ukrajnai háborús válság, akkor a kárpátaljai és ukrajnai menekült tudósokat, kutatókat igyekeztünk támogatni és a fogadásukról gondoskodni, hogy itt ellátást kapjanak. A következő évben arról döntöttünk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Főiskolának, a Kárpátaljai Felsőoktatási Intézménynek a szociális programját támogatjuk. Az idei közgyűlés az úgy döntött, hogy a nehéz sorsú tehetségesnek mutatkozó tudományos pályára készülő fiatalokat is támogatni kell, hiszen az akadémia a magyar tudományos tehetség gazdálkodásnak a legfontosabb intézménye.
Hogyan működik ez a támogatás a gyakorlatban?
Közel egy éven keresztül lehetséges egy nyilvánosságra hozott számlára adakozni. Újra és újra tájékoztatást adunk a vezetőinknek és a tagságnak arról, hogy mennyi pénzt gyűlt itt össze. Hát ez tizenvalahánytól 20-30 millió forintig is el szokott jutni ez az összeg. A most elhatározott tehetség támogató programot a Magyar Tehetség Segítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével velük közösen fogjuk majd célba juttatni.
Sokszoros idézőjelbe véve csak akadémikusok vehetnek részt a támogatási akcióban?
Természetesen nem, de erkölcsi elvárás velük szemben, de azért is örülünk annak, hogy az önök érdeklődését is felkeltette ez a program, mert ezen keresztül mondhatjuk minden jó akaratú magyar embernek, aki jó célra adományozni akar, hogy itt jó helyen lesz a pénze. Nyilvánosságra szoktuk hozni, hogy mire, hogyan használtuk föl.
Hol találhatunk bővebb információkat a gyűjtésről?
A Magyar Tudományos Akadémia honlapján jól látható helyen adunk hírt erről a lehetőségről, és itt mindent megtalálnak azok, akik csatlakozni szeretnének az akadémia támogatási programjához.
Ober Frank Ferencet, az MTA köztestületi igazgatóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Nézzük át közösségi média adatlapjainkat egy kiberbűnöző szemével, módosítsuk az adatvédelmi beállításokat, állítsuk privátra a profilunkat, és válogassuk meg ismerőseinket. Többek között ilyen személyre szabott védekezést ajánl a személyre szabott adathalászat ellen a Média Unió Alapítvány. A Kulcs Te Vagy kampányról Kardos Ferenccel, az alapítvány ügyvezetőjével beszélgettem.
A Média Unió Alapítvány fennállásának 15. évében ez most már a 14. társadalmi célú kampányunk, amelynek az a lényege, hogy a pénzügyi és az adatvédelmi veszélyekre hívjuk fel a figyelmet. Szeretném tudatosítani, hogy gyakorlatilag mindenki érintett, illetve szeretnénk edukálni a lakosságot a veszélyhelyzetek felismerésére és a helyes lépésekre.
Melyek a leggyakoribb csalások? Mit tapasztalnak?
A kulcstevaj.hu oldalon részletesen elemezzük a leggyakoribb csalásokat, amelyek még mindig a telefonos megkeresések, illetve SMS-ben, e-mailben kapott hamis üzenetek, amelyeket például közszolgáltatók, bankok vagy csomagküldő szolgálatok nevében küldenek a kiberbűnözők, és általában olyan linkeket tartalmaznak, amelyekre kattintva a bankszámla adatokat tudják megszerezni, vagy pedig kártékony szoftvereket tudnak telepíteni telefonra, illetve számítógépekre. A mai napig ezek a leggyakoribbak, de egyébként rendkívül találékonyak a kiberbűnözők, szinte hetente jönnek ki új módszerek, amelyek ellen ugye a szakértőknek minél gyorsabban kell megtalálni a megoldást. Ez azonban időigényes, és az is időigényes, hogy mi erre felhívjuk a figyelmet, hogy hogyan lehet védekezni ellenük. Úgyhogy azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy ez egy állandó harc a kiberbűnözők és a segíteni szándékozó szakemberek között, amelyenek például a Médiaunió Alapítvány vagy partnerünk a Bankszövetség.
Mire hívják fel a figyelmet a kampány során, hogy melyek azok a jelek, amikor az ember nem árt, hogyha elkezd gyanakodni?
Mi alapvetően nem megijeszteni szeretnénk senkit, hanem egyfajta egészséges gyanakvást elültetni az emberek fejében, hogy figyeljenek azokra a jelekre, amelyek gyanúsak lehetnek. Ilyenek például a sürgetés, mikor olyan adatokat kérnek, amelyeket valójában csak mi tudhatunk. Legyenek ezek PIN-kódok, belépési azonosító, kártyalejárati számok, CVC kódok. Ha ilyeneket kér egy magát banki ügyintézőnek kiadó telefonáló, annak mindig gyanút kell keltenie. Ebben az esetben mindig azt szoktuk javasolni, hogy azonnal szakítsák meg a hívást, és a biztonság kedvéért az áldozat vagy az áldozatnak tartott felhasználó vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy szolgáltatójával minél gyorsabban.
Azt tanácsolják, hogy mindenki alakítson ki egy személyre szabott támadások elleni védekezést. Hogyan kell ezt elképzelni?
Ugye ennek a fajta támadásnak, amit személyre szabott üzenetekkel hajtanak végre a kiberbűnözők, ezeket általában a közösségi média profilok alapján kezdik. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezeken a felületeken lehetőség szerint minél kevesebb személyes adatot adjunk meg, ilyenek például a pontos születési dátumunk, telefonszámunk, személyes e-mail címünk, lakcímjeink, a gyerekeink személyes adatai, vagy pedig munkahelyi információk. Ezeket lehetőség szerint töröljük ezekről a profilokról, hiszen ez alapján állítanak össze olyan személyre szabott üzenetet, ami lehet e-mail, SMS vagy akár telefonhívás, amely alapján már is támadhatóak ezek az emberek. Érezhetik a sürgetést, érezhetik, hogy személyes adatokra hivatkozik az, aki a levelet írta, vagy pedig a telefon túlsó végén beszél, és ezáltal eloszlatja a gyanakvást. Mi pedig éppen arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy ezek olyan adatok, amelyeket nem kéne kiadni, és hogyha valaki ezekre hivatkozik, az mindig gyanús. Nagyon fontos például, hogy megfelelő jelszót válasszunk. Itt ugye azt szokták javasolni a szakemberek, hogy ez minimum 8-12 karakter legyen, tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt, speciális karaktert. Ezeket nem árt időben cserélni egyébként. Alapvetően ez egy nagyon erős védekezés, illetve emellett még a kétfaktoros hitelesítést szoktuk javasolni, aminek az a lényege, hogy nem elég, hogyha valaki egy azonosítóhoz rendelt jelszót használ, hanem kérjen emellett még egy megerősítést, ami lehet SMS, lehet e-mail, vagy adott esetben telefonhívás is, bár ez a ritkán esett. Hogyha ezt a kétfaktoros azonosítást használjuk megfelelő jelszóvédelemmel, akkor már egy hatalmasat léptünk előre a saját biztonságunk érdekében.
Felhívják a figyelmet arra is, hogy célszerű megválogatni az ismerősöket, követőket, közben pedig ugye nagyon sok ember számára pont ez jelenti a közösségi média lényegét, hogy minél több ismerőse legyen.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ezen a téren is erővigyázatosak legyünk, és csak azoknak engedélyezzük a kapcsolatba lépést, akikről biztosan tudjuk, hogy kicsodák és milyen szándékkal közelítenek. Ebben segíthet, hogyha a közös kapcsolatok alapján szűrjük az új megkereséseket, és részletesen átnézzük az adatlapját annak, aki ismeretlenül keres fel minket.
A kampányban kitérnek arra is, hogy mi a legfontosabb teendő akkor, ha már az illető azt tapasztalja, hogy baj van. Ezek mennyire jönnek reflexből?
Az a tapasztalatunk, hogy sajnos nem minden esetben teszik meg ilyenkor az óvintézkedéseket azok a felhasználók, akik online csalás áldozatává válnak. Többek között azért, mert ilyenkor az emberekben működik egyfajta szégyenérzet. Ó, engem átvertek, ez de kellemetlen, nem beszélek róla, inkább felejtsük el. Pedig, ha már megtörtént a baj, akkor a legfontosabb, hogy minél gyorsabban cselekedjünk. Hogyha úgy érezzük, hogy a pénzügyeink is veszélybe kerültek, akkor mindenképpen értesítsük a bankunkat, hogy le tudják tiltani a kártyát például. Azt is szoktuk tanácsolni, hogy igenis tegyenek feljelentést a rendőrségen, ez is egy fontos része a dolognak. Fontos, hogy dokumentáljuk, amit csak lehet, hogyha már csalás áldozatává váltunk. Tartsuk nyilván minden kommunikációt, eseményt, tranzakciót, legyenek meg a banki kivonatok, e-mail üzenetek és minden olyan egyéb dokumentum, amely a csalással összefüggésbe hozható. és hogyha a csalók telefonon újra próbálkoznak, akkor rögzítsük a hívást. Ezek a személyes tapasztalatom szerint is rendkívül hasznosak, hogyha baráti körben elhangoznak, vagy pedig az interneten több ilyet lehet hallgatni. Ott nagyon sok olyan figyelmeztető jel van, amelynek gyanút kell keltenie. És hát talán a legfontosabb, hogy próbálják levonni azt a következtetést, hogy hol, miben hibáztak, és mindenkit arra szoktunk bíztatni, én legalábbis személy szerint, hogy ez igenis váljon témává családi-baráti körben, legyen a közbeszéd tárgya még inkább, mert ahogy a számadatokat látjuk, ez egy olyan probléma, amellyel mindenképpen foglalkozni kell, mert sajnos elég nagy méreteket ölt az online csalás, mind a száma, mind pedig az így kicsalt összegek mennyisége.
Egyébként hogyan látják, hogy melyik korosztály az, amelyik leginkább vagy leggyakrabban belesétál ezekbe az online csapdákba?
Tapasztalataink szerint a legveszélyeztetebb az idősebbek korosztálya, hiszen ők nem mozognak a legtöbb esetben olyan jártasan az online világban. Őket könnyű megtéveszteni, nem csak SMS vagy pedig e-mail útján, hanem sajnos telefonon is. A fiatalabbakra is nagy hangsúlyt fektetünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a diákok, akik mondjuk az első jelszavukat választják meg, vagy nem olyan rég kapták meg a bankkártyájukat a hozzátartozó bankszámlával együtt, az ő tájékoztatásukat is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. A mi kampányunk számára ez a két kiemelt korosztály. Természetesen a 18 és 60 év közöttiekre is szeretnénk figyelni, de a két legfontosabb célcsoport az idősebbek, illetve a 20 év alattiak. A digitális csalásokkal kapcsolatban egyébként nagyon fontos tippeket találnak a kulcstevagy.hu oldalon, amely a Média Unió kampányának a hivatalos felülete.
Kardos Ferencet, a Média Unió Alapítvány ügyvezetőjét, a kampányvezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ne menjenek át a sineken, semmit ne rakjanak rá a pályára, ne másszanak fel a szerelvények tetejére, ne ugorjanak le mozgó szerelvényről, és soha ne hagyják figyelmen kívül a vasúti átjárók jelzéseit. Egyebek mellett ezekre figyelmezteti a MÁV a gyermekeket, de főleg az őket kísérő felnőtteket a nyári vakáció idején. Kormányos Lászlóval, a MÁV Start ZRT műszaki és üzemeltetési vezérigazgató helyettesével Herceg Zsolt beszélgetett.
Tilos jelzésnél, amikor pirosan villog a fénysorompó, természetesen ugye tilos az átkelés, hogyha a sorompó le van engedve, ugyanez, amennyiben pedig nincsen ellátva az az adott vasúti közúti átjáró semmilyen biztosítással, akkor pedig meggyőződni arról, hogy ott vonat nem közlekedik. Ha vasútállomáson vagyunk, akkor pedig az utasoknak a közlekedésére kijelölt területeken szabad csak tartózkodni, ha aluljáró van, akkor úgy, ha felüljáró van, akkor pedig úgy megközelíteni a különböző peronokat, vagy ahol erre kijelölt átjáró van, ott pedig akkor azokat biztonságosan lehet használni. Vasúti járművekre felmászni nem szabad, áramütés veszély, leesés veszély áll fönt, illetve felhívtuk a figyelmet arra, hogy az egyes rongálásoknak, kővel dobálás, akadályoknak a sinen való elhelyezése, ezek milyen súlyos és tragikus következményekkel járhatnak, mind az elkövetőre, mind az utasokra és mind a vasúti dolgozókra egyaránt.
Talán érdemes kiemelni, magam is tapasztaltam, hogy az ember nem látja, hogy jön a vonat, de nagyon gyorsan ott van aztán, szinte hirtelen a semmiből, igaz?
Ez így van. Emberi léptékkel talán nem is felfogható tömegek, illetve lendületek jelennek meg egy ilyen vasúti közlekedési rendszerben, ha 100-zal, 120-zal, vagy akár 160-nal közlekedik egy vonat. Itt a fékutak, illetve akár már csak az elsodrásnak a kockázata attól, hogy milyen levegő mozgást idéz elő, vagy milyen vákumot idéz elő egy vonat, ezeket egyszerűen, amíg az ember nem tapasztal egy ilyet, addig szinte el se tudja képzelni, mivel nagyon hirtelen történnek, előre nem látható módon, ezért is nagyon-nagyon fontos a prevenció, fontos, hogy minden ilyen szabályt betartsunk, és akkor elkerülhető a baleset.
Inkább szálljunk rossz vonatra, és menjünk el rossz helyre, mintsem, hogy leugorjunk róla, és inkább késünk le egy szerelvényt, mintsem, hogy fussunk utána, és megpróbáljunk felpattanni rá, ugye?
Teljesen egyetértek, minden egyes helyzetben a biztonságra kell tekintettel lenni, a vasúttal légitársaság biztosítja az átszállást. Ha mondjuk rövid átszállási idő van, akkor a jegyvizsgálónak, hogyha szólnak, akkor ő intézkedni fog, hogy a másik csatlakozó vonat várja meg. Tehát olyan helyzet nem alakulhat ki, hogy a vágányokon átvágtatva, baleseti kockázatokat felvállalva próbáljunk átszállni. És ugyanez igaz, hogyha rossz vonatra szálltunk, akkor kellő higgadsággal, nem a vészféket meghúzva, nem az ajtót feszegetve kiugrani, mert ezek nagyon-nagyon súlyos és tragikus következményekkel járhatnak, mint ahogy sajnos volt is rájuk példa. Az egyik ilyen az május 24-én Tóváros kertnél volt, amikor egy közel 20 fős gyermekcsoportot két vezető a fénysorompó tilos jelzése ellenére a két vasúti vágányon átvezetett, úgyhogy még a vasúti megállóban álló mozdony kürtje is felhangzott, figyelmeztetve a csoportot arra, hogy ugye tilosban járnak. A másik ilyen eset, ami nem tudok más mondani, mint az, hogy vérfagyasztó, az pedig Szolnok vasútállomáson történt, hogy egy átszállás során az egyik peronról a kísérők, a gyermekeket több vágányon keresztül az első peronhoz küldték át, futottak át tulajdonképpen gyermekeknek a tucatjai egy olyan vasútállomáson, ahol folyamatos a vonatközlekedés. Ezért is hívjuk fel arra a figyelmet, hogy a szabályokat betartva, a kijelölt utakat igénybe véve kérjük, hogy közlekedjenek utasaink, legyen az csoport, legyenek gyermekek, legyenek a gyermekeket felügyelő kísérők, a felelősségük hatalmas. A MÁV Start 2024. január 1-je óta egészen a tegnapi napig közel 16 ezer csoportot és ezen belül közel 500 000 utast szállított csak csoportos utazás keretében, amikor azokat ugye előre jelezték és ülőhelyeket foglaltak számukra. Ezeknek a nagy része gyermek. A csúcsot a múlt hét pénteken állítottuk be, 1500 csoport, közel 50 ezer gyermek utazott, csak egy adott napon a vasúthálózaton. Ennyi gyermek egyszerre a hálózaton hatalmas odafigyelést igényel, és hogyha mindenki tudja a szabályokat, ha mindenki tudja, hogy a baleset megelőzésnek milyen módjai vannak, akkor mindenki boldogan eléri az úti célját, és kockázatot nem rejt az utazása.
Kormányos Lászlót, a Mávstad ZRT műszaki és üzemeltetési vezérigazgató helyettesét hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy megnyitottak az Erzsébet táborok, nyár végéig 40 ezeren vakációzhatnak a Balaton partján.
A nyári turnusok augusztus 30-áig tartanak, vasárnaptól péntekig vannak a napközis ottalvós Erzsébet táborok, és aztán péntektől vasárnapig pedig a családi táborok.
Nehéz sorsú, tudományos pályára készülő tehetséges fiataloknak indít gyűjtést a Magyar Tudományos Akadémia.
Közel egy éven keresztül lehetséges egy nyilvánosságra hozott számlára adakozni. A Magyar Tehetség Segítő Szervezetek Szövetsége közreműködésével velük közösen fogjuk majd célba juttatni.
Személyre szabott védekezést ajánl a személyre szabott adathalászat ellen a Média Unió Alapítvány.
A kulcstavaly.hu oldalon részletesen elemezzük a leggyakoribb csalásokat, amelyek még mindig a telefonos megkeresések, illetve SMS-ben, e-mailben kapott hamis üzenetek, amelyeket például közszolgáltatók, bankok vagy csomagküldő szolgálatok nevében küldenek a kiberbűnözők.
A biztonságos vasúti közlekedésre figyelmezteti a MÁV a gyermekeket és az őket kísérő felnőtteket. Vannak rossz példák.
Szolnok vasútállomáson történt, hogy egy átszállás során az egyik peronról a kísérők, a gyermekeket több vágányon keresztül az első peronhoz küldték át egy olyan vasútállomáson, ahol folyamatos a vonatközlekedés.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.